Ez itt a Világjáró magazin, üdvözlünk mindenkit, a mikrofonnál Szabó Virág és Almási Gyula, a Világjáró magazin alapítói. Ma egy egészen különleges helyről fogunk személyes élményeket hozni, egészen pontosan Kelet-Afrikából. Ruanda és Burundi lesz ma a Mindenáron utazunk témája. Találó a műsor címéhez illeszkedik, mert ide tényleg csak nagyon kevesen jutnak el életük során. Gyula, te hogy jutottál ide Afrikába?
Hát igen, ez nem egy ilyen nyári, laza nyaralóhely, de hogyha valaki okosan utazik, akkor semmi baja nem lesz. Én egy nagyon érdekes túrával, még a Brussels Airlines légitársággal volt szerencsém eljutni ide, egy szervezett, de mégsem annyira szervezett úttal. Ugye úgy volt, hogy Ruandába mentünk Kigaliba, Brüsszelbe.
Még egy picit azért arról beszéljünk, hogy ugye köztudott, hogy mi nagyon sokszor meghívásra érkezünk valahova. Itt a turizmus fellendítése volt a cél, tehát azért ez nem egy turisztikai célország. Mégis kiszervezett úgy utat, kinek volt érdeke, hogy újságírók érkezzenek
magának
ide.
Magának a légitárságnak. Ebben nem volt turisztikai hivatal, ezért is volt izgalmas egyébként. De hogyha valaki most nézi például az angol meccseket, akkor a nagy stadionokba ki van írva, reklámozza már magát Ruanda, tehát Visit Ruanda reklámokat lehet látni, tehát most már azért nyitnak a turizmus felé. Természetileg egy nagyon szép, ugye Kelet-Afrikáról beszélünk, egy nagyon szép terület, rengeteg vízeséssel, folyókkal, minden megterem, tehát hogy egy ilyen egyenlítői környezet, de nyilván nem a turizmusnak a központja. Mi úgy jutottunk el ide, hogy a légitársaság meghívott, és akkor először Kigaliba szálltunk le, megnéztük Kigalit, és hát volt ennek egy ilyen szomorú történelmi kapcsolódása is. Mi a bizonyos Hotel Ruandába szálltunk meg, ami egyébként ebből a bizonyos filmből ismert, ami a 90-es évek közepén lezajlott népirtás miatt lett ismert. Volt egy ilyen könyv, illetve van egy film is, ami megörökíti ezt a hutu-tuszi népirtást, és mi ebben a szállodában szálltunk meg. Ugye a sztori az nagyon röviden annyi, hogy a 90-es évekre eszkalálódott az a konfliktus, ami gyakorlatilag a belga hódítók hát idejéből eredeztethető. Ugye alapvetően a belgák voltak azok még a gyarmati időkben, 1916-ban jöttek a németek után a belgák ide a térségbe, és foglalták el Ruandát is és Burundit is, és ők voltak azok, akik az addig egyébként egymással viszonylag barátságban meg jól élő törzseket egy picit így elkülönítették egymástól. A 20 állatnál több állattal rendelkező állattenyésztő, általában ezek magasabb, fizikailag magasabb, nagyobb emberek voltak, ezeket tuszinak hívták, és megkülönböztették a hutuktól, akik pedig a földművesek voltak. Volt egy harmadik törzs, ez a tva, de az egy nagyon kis elenyésző. Ez a két törzsi megkülönböztetett nép élt egymás mellett addig egyébként tök jó barátságban.
Egy picit csak azért tisztázzuk, mert itt ugye van egy kis, mintán világjárók vagyunk, a hutu az egy bantu népcsoport volt, aki fizikum szempontjából is máshogy más testfelépítéssel bírt, és a tuszik pedig ugye hamiták, de ez már a népirtás idején, illetve a konfliktusok idején összekeveredik, tehát már nem a népcsoport lesz a lényeg, hanem a társadalmi helyzet.
Ezeket az embereket nem tud eldönteni, hogy ki a
hát ma már igen, ma már nem.
Szerintem akkor sem, tehát a 90-es években se lehetett ezt eldönteni, ezt a belgák megkülönböztették őket.
Eredetileg igen.
És utána ez így.
De itt évtizedek teltek el utána.
Hát igen, ennek az volt a lényeg, hogy ők a tuszikat kiemelték, és a tuszik kaptak kormányzati munkákat, ők kerültek közelebb a hatalomhoz, és sokáig tuszi hatalom volt. És akkor egyre megerősödtek a hutuk, hutu szeparatisták, akik el akartak szakadni. Ó, nagyon bonyolult ez a sztori. Van egy nagyon érdekes könyv egyébként, ez a Hosszú Kések évada, amit ha valakit érdekel az egész, akkor érdemes elolvasni. Ez egy riport regény, ami arról szól, hogy ezt a mészárlást végző hutu fiatal srácokkal egy ilyen interjú börtönben, már a kongói, meg a kenyai börtönben. És hát igazából az történt, hogy a 90-es évek elejére már nagyon-nagyon erős problémák voltak, és az akkori elnöknek a repülőgépe lezuhant, azt állítólag lelőtték, a hutuk szerint a tuszik, és akkor ebből indult el ez az óriási konfliktus, amit úgy kell elképzelni, hogy ez egy népirtás volt. Tehát itt gyakorlatilag a hutú fiatalok, azok napi parancsból megkapták, úgy, mint hogy ma műveld ezt is, ezt a földterületet, ma is ki ezt is, ezt a családot. És ha valaki elolvassa ezt a könyvet, addig nem hiszi el. Gyakorlatilag ezt ők parancsba kapták a polgármestertől, fölmentek a dom tetejére, ott volt a templom, ott volt a pap, mert egyébként ezek keresztények, és a pap kiadta a parancsot a polgármesterre, hogy na akkor, srácok, ma menjetek le, és azt is, ezt is, ezt is, ezt a családot öljétek meg, és leírják ezek a fiatalok, hogy gyakorlatilag az egyik családdal, a sráccal együtt focizott, focistársa volt, a másik iskolatársa volt, barátja volt, és így mentek le, és macsitékkel írtották, és több millió ember esett ennek áldozatául. Az ENSZ-ről, meg a belgákról annyit, hogy az első napokban kivonultak. Az ENSZ azt mondta, hogy ezek törzsi zavargások, és ezért nem avatkozott be. A belgák egy ideig még ott voltak, aztán ők is elmentek. Tehát igazából senki nem foglalkozott, és ezek meg ott ölték egymást. Hogyha valaki ma elmegy Kigaliba, a fővárosba, van egy múzeum, ami ennek a szörnyű 20. század végi embertelen népirtásnak egy ilyen emlékhelye. Ide úgy menjünk be, hogyha erre erősen felkészültünk. Amúgy Kigali, és akkor térjünk át egy kicsit most már magára a látnivalókra, egy tipikus afrikai város, aminek egy része már egész modern, a másik része pedig ez a vörösföldes kis utcák. Jellemző, hogy nincsenek utcatáblák egy csomó helyen, tehát hogy nem tudod, ilyen blokkok vannak, és postás nem tudom, hogy viszi a leveleket. Például nagyon fontos náluk, és ez is egy furcsa ellentmondás, a környezetvédelem, amikor leszálltunk a repülővel, akkor bemondták, hogy tilos bevinni mindenféle ilyen műanyag zacskót, meg ilyen nylon zacskót, mert hogy papír zacskó, és hogy ennyire védik a környezetet. Na most ezek történelmi események tudatában, meg az ember megérkezik egy igazi afrikai városba, aminek azért az egyik része az eléggé mocskos. Ez úgy elég viccesen hangzott.
Hát igazából ez marketing fogás, ilyen jól hangzó.
De ez mindenképpen így volt. És akkor egyébként mi ebben a szállodában szálltunk meg, ez a Hotel de Mirkolin, ez az ezer dombnak a városa. Azért ezer domb, mert a város és az egész környék is ilyen dimbes, dombos, kisebb-nagyobb lejtők vannak, és ezt ugye a filmbe Hotel Ruandának nevezik el, és ebben a szállodában akkor is már a Sabenának, ugye, ami ma a Brussels Airlines légitársaságnak a fehér emberei is laktak, és a filmben egy kicsit ez jobb minőségű ez a szálloda, mint a valóságban, tehát ez egy eléggé, hát azt nem mondom, hogy lepukkan, de nem egy csoda szálloda. Mai napig egyébként itt laknak a sztyúik, és itt laknak a pilóták. Utána megnéztem a filmet, maximum a bejárati kapu, amit használtak, a többit biztos, hogy máshol forgatták, de mindegy, ehhez kötik ezt a sztorit. Ugye itt az volt a történet, hogy ennek a szállodának az akkori, amikor ez a mészárlás volt igazgatója. Ő egy, ha jól emlékszem, tuszi volt, és ő egy csomó hutut meg tuszit is megmentett, bújtatott. A saját családjában a felesége hutu volt, tehát hogy már a saját családját is meg kellett volna ölni, a gyerekeit, stb. Ezeket bújtatta meg, egy csomó alkalmazottat, egy csomó ismerőst.
Több százezer körül.
Valami 1200 embert, igen, összesen.
Megmenteni. Kicsit megint visszatértünk ehhez a szomorú történelmi eseményhez. Egyébként most, hogyha ide látogat valaki, és hogy ti is tapasztaltátok a fehér embernek, milyen megítélése van, vagy hogy viszonyultak hozzátok? Egyrészt van egy neve a fehér embernek.
Hát itt. Igen, ez a Mzungu, ez mindenhol, ahol főleg a vidéken, ahol kisebb falvakon átmentünk, ott azért még mindig furcsálják a fehér embert. Nyilván a városban, Kigaliban azért már nem foglalkoznak, tehát ott rengeteg a fehér. Ugye nekünk Kigaliban volt egy tervünk, úgy volt, hogy mi tovább repülünk Bujumburába, a Burundi fővárosába. Kigaliba város néztünk, megnéztük ezt a múzeumot, megnéztük a szállást, ezt a hotelt, sok más látnivaló nincsen. Megnéztük azt, hogy hol laknak a fehérek, egyébként elkülönített ilyen campoundokban laknak, és gyakorlatilag ezzel kiismerült a városnézés. Burundiban akartunk több időt eltölteni, és ezért kimentünk a járathoz a repülőtérre. Hát a becsekkolás az egy papírra ki volt írva, hogy check-in, volt ült egy hölgy, és nála kellett volna becsekkolni, amikor megnézte a mi jegyeinket, akkor mondta, hogy oda jobbra sarokba üljünk le, 12-en voltunk, nekünk standby jegyünk volt, ami Ugye azt jelenti, hogy ha vannak üres helyek a járaton, akkor fel tudsz szállni, amúgy meg ez egy ilyen várakozó jegy. De a Russell Zerlens képviselője, akit éppként érdemes név szerint is megemlíteni, mert ő is egy óriási világcsavargó, Földvári András, akinek egyébként könyve is jelent meg. Ő az, aki a világ összes országában járt. Ő szervezte ezt a túrát, és vele biztosnak éreztük azt, hogy akkor ő volt a Brüsszel Zerlens képviselője, és akkor
minden rendben lesz,
és felférünk. És ő nézte is a rendszerekben mindig, hogy hát legalább 20-30 üres hely van ezen a járaton, szóval nem lesz probléma. Majd mikor 2 órája ott ültünk, és már hallottuk, hogy a repülő az így elment, akkor megkérdezték, hogy akkor mégis, hogy most velünk mi lesz, és akkor így a hölgy az ilyen nagyon kedvesen vállát így irángatta, hogy hát a repülő az már elment. És mondtuk, hogy és akkor mi miért nem vagyunk rajta? Hát mert hogy ez egy kisebb repülő volt. Kiderült, hogy egy 80 fős repülő volt eredetileg beállítva, de mivel csak 40 fizető vagy 50 volt, ezek kicserélték, csak erről elfelejtettek szólni. Úgyhogy újra tervezés következett, és akkor ki kell találni, hogy jutunk el Bujumburába.
Ez azért Afrikában nem ritka, hogy lemarad az ember, vagy másképpre száll, ezt igen, több úton tapasztaltuk.
Elkezdtük szervezni, volt egy sofőrünk ott, vagy kettő igazából, telefonáltunk a burundiaknak, hogy akkor azok eljönnek értünk a határig, mi megyünk a jeepekkel odáig, és akkor ott majd átvesznek, és akkor megoldjuk, nem gond, nem is olyan nagy távolság, pár órás autózás, és viszonylag jó utak vannak egyébként, ez meglepő volt, de kellett hozzá benzin. Jó, akkor a benzinhez kellett volna helyi fran, na nálunk nem volt annyi ruandai fran, hogy tankoljunk, akkor váltsunk pénzt, de nem volt nyitva a pénzváltó, persze ez vasárnap volt, akkor elmentünk vissza a szállodába, ahol a portás végül valamilyen szövevényes módon, mert eltűnt egy órára, mondta, hogy ő szerez pénzt, akkor szerzett pénzt, valamilyen árfolyamon, aminek ki jó volt, átváltotta, és akkor már azt hittük, hogy csinálni vagyunk, akkor most már csak benzin kell. Igen, hát benzin a városban nem volt, a város szélén a 4. helyen találtunk annyi benzint, amivel meg tudtak tölteni. Abban az időben voltak Kenyában is problémák, és Kenyából szerezték be a benzint a ruandaiak, úgyhogy elég nagy hiánycikk volt. Tehát egy 3 órás projekt volt, hogy pénzt váltottunk és szereztünk annyi benzint, amivel el tudtunk indulni.
Hát ez már itthon is tapasztalhatod néha.
Hát sajnos igen, lassan itthon is ez lesz.
Igen. És akkor, hányadik benzinkútnál van
benzin? És akkor innen elmentünk a határ fele, és autókáztunk szépen, gyönyörű szép tájakon, tehát manióka, földek, kukorica, kávé, teja, igazából nem is tudom, hogy mi az, ami banánültetvények. Idáig ugye az egész utazásunk azt mondtam, hogy ilyen nagyon kulturált volt, tehát Ruandában meglepően tisztaság volt. Igen, ami érdekes, hogy csak Toyoták vannak, kis reklám a világ legnagyobb autógyárának. Én nem láttam más autót. A kicsi, a nagy, a busz, a teherautó, minden Toyota. Oda nagyon betörtek a japánok. És akkor végül megérkeztünk a határhoz. Ott az András mondta, hogy ne mondjuk, hogy újságírók vagyunk, mert az nem biztos, hogy itt jó ötlet, mert akkor nem biztosan gyorsan álltunk, de egyszerű turisták vagyunk. Na hát, ilyen határt elég nehezen tudunk Európába elképzelni. Egy ilyen mocskos, lepukkant épületek, ilyen mindenféle szagok, és akkor ott egy jó pár ilyen fegyveres katona, kordon, szöges drót, minden, és akkor oda be kellett venni, valami vízumot is kellett venni pár helyi pénzért, és akkor 2 órán keresztül mérlegelték, hogy minket beengedne, vagy sem. De hogy mi volt a mérlegelés alapja, azt nem tudjuk. Míg végül ilyen elég szúros szemben beengedtek. Ráadásul úgy, hogy igazából mi a másik oldalon kormányvendégek voltak, tehát akkor valami turisztikai hivatal, de valami kormányhivatal küldött értünk jeepeket, tehát hogy valószínűleg az önnyomásukra
engedtek. Akkor csak kiderült, hogy újságírók
vagyok. Hát nem tudom, mi derült ki, de hogy az biztos, hogy átengedtek, és akkor átültünk azokba a jeepekbe, hogy a gyalog kellett átmennünk minden csomagunkkal ezen a csodálatos határon. És akkor azt gondoltuk, hogy este már a Hotel Tanganyikába fogunk aludni, ami már egy igazán minőségi szálloda Bujumburában, a Tanganyika tónál. Hát mondták a vendéglátóink a másik oldalon, hogy ez nem olyan egyszerű, mert hogy már lassan 4 óra van, és Afrikában este nem lehet annyit autózni, tehát sötétben nem lehet autózni. Azok a fegyveresek, akiket ők kirendeltek volna mellénk, azok mégse tudtak jönni, úgyhogy ma egy kisvárosnak a szállodájába fogunk megszállni, és ott fogunk aludni. Ez a szálloda, ez ilyen emlékezetes szálloda volt, tehát ez volt az a szálloda, ahol hogyha fegyverrel kényszerítenek, csak akkor fürödtem volna. Gyakorlatilag másnap volt egy ilyen melegforrásos fürdő, ott fürdött az egész csapat a melegforrásban, mert az tisztábbnak, meg jobbnak tűnt, mint ez a fürdőszoba. Elvittek vacsorázni helyi étterembe. A kevésbé helyi kaját kaptunk, mert sült krumplit kaptunk, meg ilyen sült csirkét. Tettünk hozzá sült banánt, az volt mondjuk az autentikus helyi, és primus sörrel gurítottuk le, ami ez a helyi sör. És ebbe az volt a rossz, hogy olvastam ezt a könyvet, és abban minden srác ezt itta, hogy hát elvégeztük a dolgunkat, ugye ez az napi mészárlás volt, és utána legurítottunk egy jó primuszt. Na és mi is ezt a sört ittuk, úgyhogy így egy kicsit ilyen...
Ambivalens érdések.
Itt volt egy érdekes dolog, ez a sör felszolgálás. Jött a pincér, nevezzük pincérnek, és akkor a sört, ahogy kinyitotta, egy kicsit a tálcára öntött a sörből, és akkor mondta, hogy az első rész az az isteneké. És akkor jobban megnéztük a sört, hogy milyen az üveg, meg maga az a kupak, amit levett, az ilyen iszonyú rostás volt. Gyakorlatilag rájöttem, hogy igazából lehet, hogy ez ilyen higiéniai oka van, hogy rosda ne a söröt beperegjen.
Azt
bele,
leöntik az első röntgéntéssel.
A földre, vagy a tárcára, és akkor jobban hangzik.
Így meg lehet ideologizálni.
Jobban hangzott a dolog sokkal. Igen. Úgyhogy ez volt az első burundi esténk ebbe a csodálatos szádába.
És akkor másnap tudtatok tovább menni.
És akkor másnap mentünk tovább, és akkor innen mentünk tovább a Mutvenzi természetvédelmi területre. Itt volt a életem legnagyobb hajókirándulása című program. Ja, és itt időben el kellett indulni, arra is emlékszem, hogy sürgettek minket, hogy induljunk pontosan el, mert hogy hajókirándulás, és a hajóhoz oda kell érni. Elvittek minket egy akkora tóhoz, mint a feneketlen tó itt Budapesten, de lehet, hogy nem volt akkora, de egy ilyen picikek is, de nagyon-nagyon hangulatos tó volt, és a tó partján volt egy ilyen fából kivált csónak, ilyen hosszú. Még itt poénosan az egyik újságíró kollega meg is érezte, hogy na ez a hajókirándulás, ilyennel fogunk menni, és igaza lett, mert három olyannal mentünk. Nem túlzok, egy 40 percet mentünk a tavon körbe, tényleg gyönyörű volt, de így semmi látnivaló nem volt. Ez volt a hajókirándulás, ahol időben oda kellett érnünk. Utána elmentünk Gitegába, a Nemzeti Múzeumba, ami nem volt nyitva. Aztán másnap kinyitották, de azt nem derült ki, hogy miért nem volt nyitva. Egy szobából állt egyébként az a Nemzeti Múzeum, utána azt megnéztük. Tehát egy helység volt, egy olyan 30 négyzetméteres helység. A legutolsó királynak az ilyen harci díszeit lehetett megnézni, tehát ez volt a Nemzeti Múzeum kiállítása. Viszont itt találtunk internetkávézót, az is vicces volt. Ugye az internet az még akkor ez besípolós internet volt, és gyakorlatilag egy órán keresztül próbáltuk, hogy legalább egy e-mailt haza tudjunk küldeni, nem sikerült. A mobilhálózatok, a magyar az sehogy sem működött, tehát magyar telefonnal egyszer nem lehetett telefonálni, és akkor végül az egyik sofőrnek a telefonjával szóltunk haza, hogy hello, még élünk, mert akkor már két napja nem volt semmilyen hálózatunk. Viszont ami nagyon nagy élmény volt, azok a burundi dobosok, akik egy világszenzáció. Ezek ilyen piros, zöld, fehéres ruhában táncolnak és dobolnak, ilyen óriási nagy dobokkal, és nagyon komoly előadást tartottak ott nekünk, csak a küldöttségnek, de aztán gyakorlatilag mire belemelegedtek, már az egész környezőbeli falvakból vagy 500-an összegyűltek. És akkor utána még megálltunk, vagy négy vízesésnél.
Ott de itt ered valahol a Nílus.
Igen, az volt a következő. Hát itt is, ott is, mert ugye Ruandában is van egy, ugye itt van a Fehér Nílus, meg a Kék Nílus. Itt a Fehér Nílusnak az eredetét mondják, a másik az valahol Etiópiából indul. Hát itt elvittek egy forráshoz, ahol volt tényleg egy ilyen kis, csináltak oda egy ilyen ronda kis piramist, volt egy kis kilátó, az jó volt, onnan szép volt, de egy picike kis erecskét képzeljünk el, és ők ott azt mondják, hogy innen ered a Nílus. Én most utána néztem ennek akkor, de nem teljesen biztos, hogy ez igaz. Érdekesebb volt viszont, hogy elvittek négy vízeséshez. Azok tényleg szépek voltak, és a negyedik, a legnagyobb vízesés előtt ott várnunk kellett, és ott jött velünk két gépfegyveres katona, és addig senki nem jött velünk. Jó, hát egy ideig így ezt nem kérdezgettük, de mikor már ott voltunk és fürödtünk a vízesésbe, pont itt volt ez a melegvizes forrás, amit az előbb mondtam, akkor megkérdeztük, hogy de hát minek jöttek ezek velünk? Hát security reason, hogy biztonsági okokból, jó. És akkor azt addig kérdeztük, míg az egyik katonával így csináltam egy pár fényképet, és akkor nem, de miért jöttetek ti velünk? Hát, hogy ne halljatok meg. De mondom, miért? Hát, mert volt itt két hete egy angol, meg német turistákból álló csapat. Mondom, és azok, mi történt? Azok meghaltak. És akkor így, kellemes. De mi történt? Hát, hogy ott azon a környéken, ott a hegyekben vannak ilyen állító, ők azt mondták, mert ők tuszik voltak, hutu szeparatisták vannak, vagy valamilyen hutu milícia van, és hogyha rossz kedvük van, akkor az ilyen turistákat, a fehéreket, azokat így lelövöldözik. És akkor itt ezek állítólag ott fürödtek, ahol mi, akkor már nem volt annyira kedvünk fürödni sokat, és ez volt az utolsó vízesés.
Illetve, és volt még egy kaland, most már nagyon fogy a műsoridőnk, de ezt mindenképpen el kell mesélned, a vízilovas sztorit.
Az már Bujumburában volt, Bujumbura mellett is van egy nemzeti park, tényleg egy nagyon szép nemzeti park, ez a...
Rusici?
Ez a Rusici nemzeti park. Egy negyed órányit autóztunk a park bejáratától, aztán bementünk egy tóhoz, és a tó előtt kiszálltunk. És volt egy helyi vezetőnk, ugye, aki azt mondta, hogy ha gondoljuk, akkor lesétálhatunk a vízilovakhoz. Volt velünk egy Balázs nevű fiú, ketten vállaltuk ezt be, hogy mi lesétálunk a tóhoz, nem biztos, hogy teljesen normálisak voltunk. Lesétáltunk a tóhoz, és akkor ott voltak a vízilovak a tóban, mi meg ott álltunk a partján a tónak. Ugye a vízilóval ne nagyon kontaktáljál közelről, mert az nem biztos, hogy jó ötlet, ugye tudjuk, hogy a világ legveszélyesebb állata. Majd a víziló megindult felénk a vízbe, akkor mi is megindultunk a jeep felé, de a jeep azonnal még vagy 500 méternyire volt, és sétáltunk szépen, ilyen a séta az túlzás, majdnem, hogy futottunk. És miközben futottunk vissza a jeepekhez, keresztbe előttünk átment egy víziló, és mint kiderült, ott volt egy másik ösvény, ahogy ők járnak be a vízbe, és gyakorlatilag egy olyan 5 méterre tőlünk, szerencsére előre nézett a víziló, mi oldalra voltunk neki, és nem állt meg gondolkodni, hogy mi mit keresünk az ő mozgásterében, és így elment. Úgyhogy, ha megfordul, akkor ugye azt mondják, a vízilót elő se tudsz elfutni. A többiek mondták, hogy egyébként azon az ösvényen, ahol mi láttuk a vízilovat, ott már vagy 3 víziló elment addig, amíg mi nem voltunk a tónál. Úgyhogy a vezetőnk az nem volt a helyzet magaslatán, tehát láttam rajta is, egy picit így leízott, hogy itt mi 5 méterre vízilovakkal sétálgatunk, mert azért az nem egy jó ötlet Afrikában.
Arra nem gondoltatok, hogy mégis működött a soros löccsintés, mert lehet. Ezek szerint vigyáztuk rátok az afrikai az istenek. Hát ez volt ma a Világjáró magazin műsora. Hamarosan újra találkozunk, hát nem biztos, hogy ezt az úti célt most ajánljuk látogatásra, de mindenképpen olvassátok például a Világjáró magazin 20 éves évfordulójára megjelent könyvünkben ezt a történetet is, és hát fogunk még Afrikáról sokat beszélni és mesélni. Most búcsúzunk, és ne felejtsétek, hogy az utazás élménye sosem lesz mással pótolható, utazzatok személyesen, amennyit csak lehet.